Na, hát ahogy beharangoztuk, ugye egy izgalmas témánk lesz, mégpedig a házassági vagyonközösség, hogyha egy nagy átfogó képet akarunk adni, de ezen belül természetesen kitérünk egy érdekes kérdésre, hogy míg az ingóságok oszthatósága talán egyszerűbbnek tűnik, nem tudom, egy céges, vagy egy cég, egy vállalkozás elosztása, az már egy kicsit rumlisabb lehet, de ne szaladjunk előre, elkezdjük az alapoktól. Tóth Ádám segítségével, ő a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Tegyük tisztába az alapokat, talán ez a házassági vagyonközösség, ez mit jelent, mire jogosít, ugye van ez a közösen szereztük, elfelezzük, vannak ilyen ökölszabályok, amiket így tudunk és mondunk, nem biztos, hogy jól. Próbáljuk először kicsit definiálni, hogy mi a helyzet egy házasság kapcsán.
A házasság megkötésétől kezdve a házas felek közösen szereznek vagyont, ez azt jelenti, hogy a közreműködésüktől függetlenül mind a kettőjük fele-fele arányban lesz tulajdonos az anyagi javaik fölött. Ettől el lehet térni, tehát lehet házassági vagyonjogi szerződést kötni, és ebben eltérően szabályozni, adott esetben akár úgy is, hogy ezt az arányt megváltoztatják, vagy pedig kimondják azt, hogy egyáltalán nem jön közöttük létre közös vagyon, illetve amennyiben közös a közreműködésük, az ott meghatározott arányok szerint.
Aha, igen, hát ez ugye mindig egy kényes kérdés, hogy ezt a házasság pillanatában vagy előtte ugye ilyen szerződéseket megkötni, azt sokan tartózkodnak. Egyébként mennyire népszerű ez, vagy mennyire mutat olyan tendenciát, hogy egyre inkább, mert hogy most már ugye azért a vagyonfelhalmozás zajlik egy olyan 30 éve itt Magyarországon, most már vannak nagy differenciák.
Hát azt lehet látni, hogy az első házasságok megkötésénél ez alapvetően csak szülői nyomásra születik meg egy ilyen megállapodás, különösen akkor, hogyha mondjuk a hercegnő megy hozzá a koldushoz, ezt idézőjelben mondtam, tehát hogyha az egyik fél kifejezetten vagyontalan, a másik pedig egy jó módú családból jön, de akik második, harmadik kapcsolatukat akarják házasság formájában tovább élni, ott már a tapasztalat vezeti rá a feleket arra, esetleg korábbi kapcsolatokból származó gyerekek, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen vagyontárgy kinek a külön vagyonába tartozik, azért, hogyha egyik vagy másik fél meghal, ne legyen abból vita, hogy a hagyatékához tartozik-e egy adott vagyontárgy, vagy sem.
Hát itt egy személyes vagyontárgyakról beszélünk, és hát nyilván egy kicsit furának tűnik a nagy romantikus házasságban, meg ebbe az egészbe, hogy a személyes vagyontárgyakról ilyen papíron már eleve dönt a két fél, meg megegyezik ilyen racionálisan, de hát a vállalkozás esetében azért teljesen más a szituáció.
Ez teljesen így van. Tehát ugye a vállalkozás esetében két dolog lehetséges. Vagy az, hogy a házasság alatt, úgyhogy a törvényes vagyonjogi rendszer, vagyis a fele-fele arányban osztozó vagyonjogi rendszerben élnek, alapítják a vállalkozást. Ebben az esetben az egyik fél, aki dolgozik a vállalkozásban, csak fele részben lesz tulajdonos, kivéve, hogy ettől eltérően szerződnek egymással. A másik fél, aki tegyük föl a gyerekeket neveli, otthon van, viszi őket óvodába, iskolába, éppen úgy fele részben tulajdonos ebben a vállalkozásban. A másik lehetőség az, hogy ezt a vállalkozást az egyik házas fél már a kapcsolat létrejötte előtt megalapította, és tulajdonképpen ezzel érkezik a kapcsolatba. Ilyen esetben a maga vállalkozás az nem válik közös vagyonná, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a polgári törvénykönyv azt mondja, hogy a külön vagyon hozama, gyümölcsei, azok közös vagyonba tartoznak. Vagyis az osztalék, amit ebből a külön vagyoni vállalkozásból úgymond kivesz, ez az osztalék már közös vagyon lesz, de ahogy hangsúlyoztam az elején, a házas felek, azok, ha egymással szerződnek ebben a kérdésben, akkor ettől eltérhetnek, tehát megállapíthatnak más vagyonjogi szabályokat is.
Tehát akkor, hogyha jól értem, hogy az osztalék az feleszhető ebben az esetben, tehát hogy korábbi alapítású a cég, és hogyha eladja a tulajdonos a vállalatot, akkor annak az értéke viszont meg nem.
Hát ugye én két tényállásról beszéltem. Az egyik az, amikor külön vagyont kért viszi be, tehát már megalapított.
Igen, én erre gondoltam. Igen.
Ebben az esetben a tőke vagyon, tehát amiből működik a vállalkozás, az a vagyon, az külön vagyon marad, hogyha eladja a vállalkozást, ez az ő külön vagyona marad továbbra is. Tehát, hogyha eladja a vállalkozást és vesz belőle mondjuk egy birtokot valahol vidéken, ez az ő külön vagyona lesz, mert teljes forrása külön vagyon volt. A vállalkozásnak a haszon része, tehát a hozama, az pedig közös vagyon lesz, és azt fele-fele arányban kell felosztani a felek között. Ennél egyszerűbbet mondok, hogyha van egy értékpapírszámlám, és az értékpapírszámlámon egy örökölt vagyon van, ami mindig külön vagyon, tehát amit örököltünk, az mindig külön vagyon. És kamatozik ez az értékpapírszámla, hozamai lesznek, akkor a hozam az közös vagyon lesz, miközben az értékpapírszámlán lévő tőkerész az megmarad külön vagyon.
Fú, és mi a helyzet? Nem akarom zavarba hozni részletkérdésekkel, de egy pénzügyes agyammal azon gondolkodtam, mi van, hogyha nem veszi ki az osztalékot a tulajdonos, hanem a vállalat értékét gyarapítja. Azt meg tudja állapítani egy ilyen szerződés, vagy figyelembe tudja venni. Tehát én alapítottam annak idején 3 millió törzstőkével, nem vettem ki belőle semmit, amikor eladom, akkor meg 50 milliót ér. Látszólag az mind az enyém lenne.
Hát ugye az a helyzet, hogy ha én visszaforgatom ezt a vagyont a vállalkozásba, ezt a hozamot, ez megmarad a külön vagyonban.
Aha.
Hogyha én kiveszem a vállalkozásból, akkor ez a közös vagyonba fog tartozni. Tehát, mert ebben a pillanatban ez a hozam ez nem realizálódott más formában, hanem tulajdonképpen maradt a vállalkozásban. Mondok egy másik példát. A vállalkozásban mondjuk egy ilyen mikrovállalkozásként kitalálunk valami nagyon jó ötletet, és elkezdünk termékeket forgalmazni, és nagyon bejön ez az ötlet. A 3 milliós vállalkozásból 500 milliós vállalkozás lett. Ebben az esetben is maga az érték, a vállalkozás értéke az ötlethez kapcsolódik, és a piaci értéke nőtt meg a vállalkozásnak, ez nem fogja befolyásolni a közös, illetve külön vagyont.
Világos. Itt jót osztozkodunk osztalékon meg cégvagyonon, de mi a helyzet az adóssággal? Az hogyan alakul egy házasságon belül? Ez egy nyilván kevésbé népszerű téma, de hát ezzel is foglalkozni kell nyilván.
Ez egy nagyon fontos téma, ugyanis számtalanszor találkozunk a gyakorlatban olyannal, főként amikor egy házaspár úgy dönt, hogy nem él tovább együtt, hogy az egyik fél, aki a vállalkozásban van, az magánszemélyként azért, hogy be tudjon tenni a vállalkozásba pénzt, felvesz kölcsönöket, ez lehet banki kölcsön, vagy adott esetben egy ismerőstől, baráttól kapott kölcsön. Azt tudni kell, hogy a házastársi vagyonközösség alatt az egyik fél által felvett kölcsön mind a két felet kötelezi, függetlenül attól, hogy a másik fél aláírta-e ezt a kölcsönszerződést, vagy sem, pont a közös vagyoni jelleg miatt. Nem is kell jóvá hagynia, hanem a PTK azt mondja, hogy kifejezetten tiltakoznia kell az ellen, hogy, vagy jeleznie kell, hogy ő nem ért ezzel egyet, és ebben a pillanatban nem fogja terhelni. De hát nagyon sokszor a gyakorlatban azt látjuk, hogy a másik fél nem is tud erről a kölcsönről.
Világos. Még egy picit az általánosabb részre, hogy egy cégnél, a cégalapításnál ott jól definiáltó dátumok vannak, cégbírósági bejegyzések, amihez lehet kötni a házasságnak is van egy, vagy a házasságkötésnek is egy dátuma, tehát az ott egy jól elkülöníthető valami, de egyéb vagyontárgyaknál, személyes vagyontárgyaknál gondolom abból lehetnek nagy viták, aminek nem ennyire kézzelfogható, hogy most ez előtte volt, utána volt, hoztam, nem hoztam, tehetem képzelni, hogy sok ilyen ügy köthet ki a bíróságon, ami ezt próbálja tisztázni.
Tehát ilyen jellegű viták vannak, sőt, ami igazán bonyolultá teszi ennek a megítélését, hogy azt látjuk, hogy ma 100 megkötött házasságból körülbelül a kétharmadát megelőzi egy élettársi kapcsolat. Az élettársi kapcsolat klasszikus fele-fele arányú tulajdonjogot nem hoz létre, de az új PTK-ban van egy olyan vélelem, hogyha a felek mondjuk 5 év után házasságot kötnek, akkor a házasságukban irányadó vagyonjogi rendszer visszamenőleg az élettársi viszony elejéig irányadó lesz. Ez nem volt a régi PTK-ban, de pont azért van, hogy egy bontás esetén sokkal egyszerűbb legyen megítélni azt a vagyont, ami az élettársi időszakban került a felekhez. Mert hogyha az élettársak nem házasodnak össze, tehát ők élettársak, és úgy bomlik fel a kapcsolat, ott egy teljesen más vagyonjogi szempontrendszer jön elő, ott nincs ez a vélelem, hogy fele-fele arányban tulajdonosok, hanem ott a szerzésük arányában lesznek az adott vagyontárgyakban tulajdonosok. Tehát, hogyha az egyik félnek X a fizetése, a másiknak meg 3X, akkor minden, amit ők megszereznek ebben az időszakban, az egynegyed, háromnegyed arányú tulajdonjogot fog létrehozni.
Világos, de nyilván külön szerződéssel ez is módosítható.
Az élettársi kapcsolat, tehát nem kell házasságot kötni ahhoz, hogy ezek a vagyonjogi viszonyok módosíthatók legyenek. Amire felhívom a figyelmet, hogy a házassági vagyonjogi szerződést nem elég egy mintatárból kivett otthoni szerződéssel megkötni, ennek elég komoly alakisága van. Tehát csak közjegyzői okiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényes ez a jogügylet. Tehát, hogyha otthon készítünk egy ilyen szerződést egymás között, az önmagában alaki hibában fog szenvedni, tehát nem lesz érvényes. Sőt, hogyha azt akarjuk, hogy ez az ügylet, ez harmadik személyekkel szemben is hatályos legyen, akkor a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásába be kell vezetni, mert a harmadik személyek, amíg nincsen bevezetve, addig nyugodtan mondhatják azt, hogy hát ez egy ugyan ügyvéd előtt kötöttétek, vagy közjegyző előtt, de ez csak a ti viszonyatokban egymással szemben jelent kötelezettséget, viszont kívülálló harmadik személyek felé nem. Úgyhogy erről nem szabad elfeledni.
Ez a szépen csengő hévszenny nevű nyilvántartás.
Így van. Igen.
Jó, hát nagyon sok mindent megtudtunk ezekről a dolgokról, ami szerintem elég fontos, és azt gondolom bíztatni lehet a házastársakat az ilyen szerződésekre. Szerintem ez nem rombol egy kapcsolaton, viszont nagyon sok kényelmetlenséget, kellemetlenséget meg lehet spórolni egy esetleges válás esetén, igen, gondolom én.
Igen, sőt, hogyha a felek között kifejezetten jó a bizalmi viszony, akkor még azt is szokták tanácsolni, hogy az a fél, aki nem vesz részt a vállalkozásban, ő legyen a vagyonnak a formális tulajdonosa egy vagyonjogi szerződésben. Azért, hogyha a vállalkozás megbukik, és a vállalkozásban résztvevő fél személyes felelőssége felmerül, akkor mondjuk ne lakoltassák ki őket.
Aha, világos, tehát ezzel egy kicsit lehet védeni.
Ez pedig inkább a családi közösséget próbálja védeni.
Világos. Elnök úr, nagyon köszönjük. Jó sok infó volt ez, úgyhogy nagyon hasznos volt a beszélgetés. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm. Viszont kívánok. Viszont hallásra.
Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk a házastársi vagyonjogi szerződésekről, azon belül, hogy egy cég felett hogyan megy az osztozkodás, amikor már annyira...
Ez a hépszeny, ez nagyon kemény.
A hépszeny, ugye?
Milyen hangzik, de ez a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartása.
Igen. Na, hát alkalmasint akkor oda is fel kell tölteni az ilyen szerződést, és akkor az lesz a tuti.